A negyedik nap megtalálták az eltűnt magyar Katowicében. A csarnok tervezője lehet a tragédia felelőse. Most jön a tizedik, kilencszer már akadályozták civilek az M0-ás beruházás folytatását. Hány forint egy élet? Számolgat a szakmai kollégium. Ingyenes legyen-e a Dankor szűrése? És a mackósok nem látják meg holnap a napot. Előzetesben vannak a lángvágós rablók. Jó estét kívánok! Megtalálták és hajnalban azonosították a katowicei szerencsétlenség magyar áldozatát. A 39 éves férfi egy madáreledelt feldolgozó cég munkatársaként vett részt a kiállításon. A csarnok teteje szombaton omlott be, az épületben akkor éppen 500-an voltak. Eddig 65 halálos áldozata van a tragédiának, de valószínű, hogy még vannak halottak a romok alatt. Lengyel sajtóhírek szerint a katowicei ügyészség gondatlanságra utaló jeleket talált az üzemeltetőnél.
Az eltűntek listáján egyetlen magyar állampolgár volt. Róla napokig csak annyit lehetett tudni, hogy kocsija a csarnok parkolójában áll. A férfit két lengyel áldozattal együtt a tragédia után 3 nappal találták meg a kutatócsoportok.
2 azonosítottak viszonylag gyorsan, a harmadik azon a helyen találták meg, amit a családdal meg a belga céggel ottan bejelöltünk a helyszínen, és ennek este még nem tudta az ügyész megerősíteni, éjszaka távilatban erősítették meg, hogy azonosították a magyar állampolgárt.
Holttestére a legnagyobb pusztítás helyszínén találtak rá. Cégének kiállítóhelye ugyanis éppen ott volt, ahol elsőként omlott be a tetőszerkezet. A belga vállalat a család kérésére már nem nyilatkozik. Képviselőjük telefonon azt mondta, hogy mindenben támogatják elhunyt kollégájuk hozzátartozóit. A magyar konzul úgy tudja, hogy még kutatnak az eltűntek után, és nem igaz az a hír, hogy már nehéz gépek dolgoznának a helyszínen. Közben az egyik lengyel napilap megírta, hogy a katowicei ügyészség szerint a csarnokot üzemeltető cég gondatlansága okozhatta a tragédiát. A Gazeta Viborca azt írja, hogy a cég csak a tető pereméről kotorta le a havat. A tető közepén viszont ott maradt a mintegy 2500 tonnás jégréteg. A lengyel napilap szerint a tragédia miatt öngyilkosságot kísérelt meg a csarnok egyik tervezője.
2010-ig bizonyos szolgáltatásoknál alacsonyabb lehet az áfa az unió országaiban, miután Lengyelország is elfogadta a megállapodást. Kovács László az unió adóügyi biztosa nem sokkal ezelőtt fejezte be tárgyalását a lengyelekkel. Az alku szerint a vendéglátó és az építőiparban, valamint a távfűtésnél lehet alkalmazni a kedvezményes áfa kulcsot. Múlt héten 22 tagállam mondott igent a szabályozásra, amelyhez kisebb húzavona után csatlakozott Csehország és Ciprus is. Csak Lengyelország ellenezte mostanáig. Órákig nem volt fűtés Nyíregyházán. 15.600 családnál hűltek ki a radiátorok. A szerelők egy vezetéket javítottak, amikor az egyik tömítés eltörött. Ezért a várost ellátó hőközpontot le kellett állítani. Mostanra valamennyi lakásban újra van fűtés.
A lakásokban délelőtt 10-kor kezdtek lehűlni a radiátorok. A fűtésszerelők nem sokkal előtte kezdték meg az egyik távhővezeték javítását.
Itt mentem el kocsival a Mező utcán, hazaértem, a szomszédnéni telefonált, hogy nincs fűtés. Gondoltam, hogy itt a probléma, na most visszajöttem megnézni, valóban itt a probléma, most értesültem, hogy az egész városban ezért nincs fűtés.
A vezetéket azért kellett javítani, mert az utakról a földbe szivárgó sólész szétmarta. Úgy tervezték, a helyreállítás idején nem kapcsolják ki a fűtést, de javítás közben nem várt probléma adódott.
Hibaelhárítás közben a Rákóczi utca térségében egy szerelvénynek a tömítése ment ki, és ott olyan mértékű forróvíz elfolyás történt, amely az erőműben szükségessé tette a hőbetáplálás azonnali megszüntetését.
Bár a hőközpontot csak 1-2 órára kellett leállítani, az újraindítás újabb órákba telt. Késő délutánra Nyíregyháza minden lakásában ismét lett fűtés. A szakemberek szerint a megrongálódott vezetéket az egész utcában ki kellene cserélni. Ez mintegy 150 millió forintba kerülne. Pontosan ennyi azonban a Nyírtávhő Kft. Egész éves javításra fordítható kerete.
Ismét kérte az M0-ás autóút építésének felfüggesztését egy civil szervezet a fővárosi bíróságtól. A SZIKE Egyesület azt kifogásolja, hogy az ő véleményüket nem kérték ki az engedélyeztetési eljárásban. A kivitelezőt nem a pereskedés ténye zavarja, hanem az, hogy ha az építkezés nem fejeződik be határidőre, akkor Magyarország elesik 284 millió euró, vagyis csaknem 70 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatástól. Úgyhogy megint mindenki egymásra és a térképre mutogat.
Hogy itt meg fog épülni egy ilyen elkerülő út, ami az M3-ason keresztül be fog záródni, és itt a továbbvezetés már megvan egyébként. Tehát nem értjük, hogy ezt miért kell megépíteni.
A Szike civil szervezet nem először tiltakozik a 9 kilométeres szakasz megépítése ellen.
A bíróságnál szeretnénk egyrészt az azonnali végrehajtásra vonatkozó határozatot felfüggesztetni, aminek a lényeg az, hogy gyakorlatilag már holnapból jöhetnének a gépek, miközben még a bíróságnál nem tudtuk a mi szempontjainkat érvényesítetni.
Az a házsor Budapest határa. Attól néhány száz méterre ezen a területen haladna az M0-as körgyűrű, 3-as utat és M3-as autópályát összekötő szakasza. Az építkezés márciusban csak akkor indulhat meg, ha a fővárosi bíróság elutasítja a környezetvédők mostani beadványát. A kivitelező attól tart, hogy a pereskedés miatt Magyarország elesik a csaknem 300 millió eurós uniós támogatást.
2007 év végéig kell befejeznünk, a beruházás forgalomba kell helyeznünk. Nyilván itt a bírósági szakasztól függ, hogy mennyit csúszik a beruházás.
Az M0-as autóút építését eddig 10-szer támadták meg civil szervezetek. A bíróság minden esetben a kivitelezőnek adott igazat.
Egy hónapon belül kiderül, az egészségügyi szakmai kollégium javasolja-e, hogy ingyenes legyen a speciális Down-szűrés. Magyarországon évente 150-200 ilyen kóros gyermek születik. 1 milliárd, szerintem nem tétel, fejenként 30 fillér naponta.
Az eső esik rája, nagyra nő a karimája. Az esőt csak beveti, van kalapja, teheti.
Hamba 3,5 éves. A szülei csak akkor tudták meg, hogy Down-szindrómás, amikor egy hónapos volt. A terhesség alatt ugyan kétszer is megcsinálták az úgynevezett AFP vizsgálatot, amely magas értéket mutatott. A genetikai tanácsadóban azonban azt mondták, minden rendben van.
Ha időben kiderül, hogy a gyerek kromoszomarendellenességgel fog születni, akkor valószínűleg nem született volna meg.
Az AFP vizsgálatot mindenki elvégzik, de egyes orvosok szerint teljesen megbízhatatlan. Van egy másik ingyenes, 100%-os vizsgálat is, de ehhez a magzatvízből vesznek mintát egy tűvel, és minden századik esetben elvetél utána az asszony.
A szívbetegségek és a kromoszomarendellenségek esélye csökkenthető.
Ez pedig már egy magánklinika speciális vizsgálata.
Ha valaki erre szán egy bizonyos összegért, akkor vannak magánklinikák, ahol elérhetőek ezek a nyugaton kifejlesztett pontosabb módszerek, ami egy konkrét eredményt ad.
Az ultrahang és a vérvizsgálat együtt 95%-osan kiszűri a Down-szindrómát, 30 ezer forintért. Az ugyanis még hiányzik a támogatott szűrésekből.
Gyakorlatilag kivéve a negyedik faktornak a vizsgálatát, az inhibinának a vizsgálatát, mindegyiket finanszírozza az egészségpénztár, csak nem szűrés címén, hanem külön-külön a vizsgálatokat a beutaló alapján.
A szakmai kollégium egy hónapon belül dönti el, hogy javasolják-e a speciális vérvétel anyagi támogatását, amely legalább 1 milliárd forinttal terhelni az egészségbiztosítási pénztárt.
Nem látják meg holnap a mackósok a napot, de nem azért, mert nem lesz nap, ezt nem tudhatom, viszont nem jönnek ki a barlangjukból, azaz pontosabban az őrizetből. Nézzük, mi lesz még a híradóban röviden. Vagyonnyilatkozat. Az elmúlt egy évben nem változott jelentősen az országgyűlési képviselők helyzete. Valami bűzlik Dániában, Mohamed próféta karikatúrái felbűszítették az iszlám hívőket. Jön a busz, ismét razziáznak a rendőrök, az utakon Európa szerte, az autóbuszokat ellenőrzik ezúttal. A második köztársaság kikiáltásának 60. évfordulóján a megalakításában fontos szerepet játszó politikusok kaptak állami kitüntetéseket. Az általános és titkos választójog alapján megválasztott országgyűlés 1946. február 1-én kiáltotta ki a második magyar köztársaságot. Gyurcsány Ferenc ünnepi beszédében a mai köztársaságról is szólt.
A magyar köztársaság, a harmadik köztársaság, akkor lesz sokak által belsőleg is megélten és mélyen átélten támogatott, ha milliónyi polgárnak az lesz a hétköznapi tapasztalata, hogy a Magyar Köztársaság szabadsága az együtt jár a lehetőségek közötti választás szabadságával, és nem csak a jog, amely egyenlőséget teremt, de a lehetőség is a mainál egyenlőbb módon oszlik meg polgár és polgár között.
Egyhangulag támogatta Pacolai Péter alkotmánybíróvá választását az Országgyűlés Alkotmányügyi Bizottsága. Pacolai Péter korábban az Alkotmánybíróság főtanácsosa, majd főtitkára volt, augusztus óta pedig a köztársasági elnöki hivatal vezetője. Az új alkotmánybíró megválasztására azért van szükség, mert a testület egyik tagjának mandátuma február 23-án lejár. Az új alkotmánybíró személyéről hétfőn szavaz az országgyűlés. Már az interneten is hozzáférhetők a parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatai. A tegnap évféli határidőre mind a 386-an benyújtották a dokumentumot. Változás alig van tavalyhoz képest.
Képviselői vagyonnyilatkozatok a Mentelmi Bizottság irodájában. Az elmúlt egy évben nem változott jelentősen a honatyák és a honanyák vagyoni helyzete. Az MSZP elnökének 3 ingatlanban van tulajdonrésze. A képviselőség mellett pártelnökként havi bruttó 600 ezer forintot kap. Készpénzben csaknem 15 millió forintja és 340 ezer forintos tartozása van. Orbán Viktor vagyona sem gyarapodott. A Felcsúton épülő házuk a felesége vagyonnyilatkozatában szerepel. A Fidesz elnöke 5 éve ugyanazzal az autóval jár. Az Orbán családnak majdnem 29 millió forintos tartozása van. Bankbetétjük ennek körülbelül tizede. Viszont ő a legjobban fizetett pártelnök, havi bruttó 662 ezer forintot kap. Kunce Gábornál sincs jelentős változás tavaly óta. Sikeresen tőzsdézett, hiszen majdnem megduplázta 131 darab részvényének az értékét. Ha most eladná azokat, több mint 2,5 milliót kapna értük. Banki tartozása majd 19 millió. Dávid Ibolya pártelnökként egy fillért sem kap, és az országgyűlési bizottsági tagságért járó pénzt is civil szervezeteknek utalja. A parlament alelnökeként havi jövedelme bruttó 840 ezer forint. Megtakarítása nincs, viszont 13 millió forintos tartozása van. A nem képviselő kormánytagoknak, így a miniszterelnöknek március végéig kell a vagyonbevallást elkészíteniük.
Fazekas Marianna, Halmai Gábor, Molnár Miklós és Szigeti Péter egyetemi tanárokat, valamint Jancsics Imre egyetemi docenst javasolja az országgyűlés, az Országos Választási Bizottság tagjainak a belügyminiszter. A testület feladata a választással kapcsolatos jogszabályok értelmezése és betartása. A jelöltekről az országgyűlés várhatóan hétfőn dönt. Az MSZP szerint támogató nyilatkozatokat hamisít a Fidesz. Nyakó István szóvívő azt mondta, hogy Aszódi Pál, az ellenzéki párt nyugdíjas tagozatának elnöke, több olyan nyugdíjas szervezet vezetőjének nevét is feltüntette a Fidesz TB járulék csökkentési javaslat támogatói között, akik egyébként ellenzik azt. Aszódi Pál közleményében tudatta, hogy technikai hiba történt, rosszul faxolt el a papírokat, ezért elnézést kért az érintettektől, a téves aláírással kiadott közleményt pedig visszavonta. Valódi elszámolás címmel indított új kampányt a Fidesz, mert a párt szerint az emberek rosszabbul élnek, mint 4 évvel ezelőtt. Rogán Antal kampányfőnök elmondta, hogy óriás plakátokon és újsághirdetéseken mutatják be, hogyan alakult a munkanélküliség az elmúlt 4 évben. Később az áremelésekkel és az otthonteremtéssel is foglalkoznak majd. Kisebb, hatékonyabb szolgáltató állam szerepel az SZDSZ programjában. Kunce Gábor pártelnök azt mondta, hogy az SZDSZ átfogó közigazgatási reformot javasol, amelyben a minisztériumok száma nem több 12-nél, és a parlament létszáma is legfeljebb 250 fő. Az önkormányzati képviselők számát a felére, 13 ezer főre csökkentenék. A munkahely teremtés érdekében differenciálná a minimálbért az ország szegényebb részein az MDF. Katona Kálmán, a párt országos választmányának elnöke elmondta, Borsodban és Szabolcsban engedélyeznék, hogy a minimálbérnél akár 20%-kal alacsonyabb fizetését foglalkoztassák a képzetlen fiatalokat. Az MDF egy kulcsos, 18%-os jövedelemadót vezetne be, illetve megszüntetné a kamatadót, az árfolyam nyerességadót, valamint az egyenesági örökösödési illetéket. Az MDF március 4-ére halasztotta kampánynyitó nagygyűlését, amelyen már bizonyosan részt vesz a párt elnöke is, mondta a hiradó.hu-nak Hog Zoltán alelnök. Dávid Ibolya néhány napra Ausztráliába utazott, mert ott tanuló fiának beilleszkedési gondjai vannak. Az alelnök hozzátette, hogy Dávid Ibolya nem politikusként, hanem egyszerű anyaként döntött. Kész nemzetközi tárgyalásokat folytatni az Izraelre kötendő tűzszünetről a Hamas jelentette ki a palesztin mozgalom egyik vezetője. Egy kiszivárgott hír szerint Mahmoud Abbas palesztin elnök csak akkor ad megbízást a kormányalakításra a választásokon győztes Hamasnak, ha az elfogadja és betartja az Izraellel kötött megállapodásokat. Izrael közben leállította a palesztin hatóságnak járó vámbefizetések átutalását. Ebből az 55 millió dollárból kapná a fizetését a 140 ezer palesztin közalkalmazott. Tüntetések és kereskedelmi bojkott, ez a következménye annak, hogy szeptemberben egy dán lap ironikus rajzokat közölt Mohamed prófétáról. Éjszaka bombariadó miatt kiürítették a dán napilap székhelyét és koppenhágai szerkesztőségét. A dán miniszterelnök azt mondta, hogy országának irányíthatatlanná vált erőkkel kell szembenéznie, és rendkívüli előfeszítésre van szükség, hogy ezeket lecsillapítsa.
Ezek a karikatúrák váltották ki a muzulmán világ haragját. Ebben a dán napilapban jelent meg 2005. szeptemberében 12 szatirikus rajz Mohamed arcai címen. A sorozatot később közölte egy norvég lap, most pedig egy francia újság is, hogy így álljon ki a szólásszabadság mellett. A dán kormány igyekszik enyhíteni a karikatúrák miatt kirobbant nemzetközi botrányt. A lap főszerkesztője is közölte, hogy soha nem adott volna engedélyt a rajzsorozat publikálására, ha tudta volna, hogy az ilyen súlyos következményekkel jár. Több arab országban tömegtüntetéseket tartottak. Szíriában bombariadó miatt ki kellett üríteni a dán nagykövetséget. A muzulmán országok egy része bojkottálja a dán termékeket. Egy banki elemzés szerint a kereskedelmi bojkott egy évben 1,1 milliárd eurós export kiesést okozhat Dániának, és több mint 11 ezer munkahely megszűnésével járhat.
Az izraeli rendőrség és hadsereg alakulatai leromboltak 9 házat a ciszjordániai Amona zsidó településen. Az épületeket engedély nélkül húzták fel. Fiatal telepesek a lebontásra ítélt házak tetején harcálláspontokat építettek ki, és kövekkel, homokzsákokkal haigálták meg a benyomuló katonákat. 250-en sebesültek meg. A sérültek között van az izraeli parlament két képviselője is. A zsarnokság felszámolása, az Egyesült Államok történelmi küldetése, ezt tartotta az ország hosszú távú céljának George Bush amerikai elnök kongresszusi évértékelőjében. Az elnök úgy vélte, hogy Amerika megvédésének és a béke biztosításának az az egyedüli útja, ha az Egyesült Államok vállal vezető szerepet a világon. A Bush politikájával elégedetlenek az utcán adtak hangot ellenvéleményüknek. New Yorkban és Washingtonban százak követelték az elnök lemondását. Budapesten lehet az ENSZ internet irányítási központja. Ezt az informatikai miniszter ajánlotta föl a szervezetnek. Kovács Kálmán a Microsoft Lisszaboni konferenciáján tárgyalt a cég vezetőjével, Bill Gates-szel is, hogy támogassa a magyar tervet. Az iroda helyszínén várhatóan tavasszal döntenek. Ismét razziáznak a rendőrök az utakon Európa szerte. Ezúttal autók és kamionok után a buszokat ellenőrzik, vizsgálják a műszaki állapotukat, valamint azt, hogy a sofőrök betartják-e a pihenőidőt. Mert ha nem, akkor a buszt félreállítják, és csak a pihenőidő letelte után mehetnek tovább. Itthon, ma és holnap csaknem 1000 rendőrt vezényelnek az utakra.
Járőr autóval vezetik ki a buszokat az autópályáról. Nincs kivétel, a külföldieket épp úgy megállítják, mint a magyarokat. A nyugat-európai buszokkal általában kevés a probléma. Annál több viszont a gond a keletről érkező buszokkal, régiek és sokszor nincs rajtuk téli gumi. Ennek az ukrán járműnek például repet volt a szélvédője, ami balesetveszélyes lehet. A sofőr most megúszta egy figyelmeztetéssel. A magyar buszokkal is leginkább az a baj, hogy öregek.
Magyarországon csaknem 18 ezer autóbusz van, ezeknek az átlag életkora 13 év. Tehát mind az emberi és mind pedig a technikai tényezők indokolják, hogy ezeket a járműveket ellenőrizni kell.
Az előírások szerint a sofőröknek 4,5 óra vezetés után 45 percet kötelező pihenni. A tapasztalatok szerint azonban ezt sokan nem tartják be.
Ezeket a gépjárművezetőket az út mentén a 45 perc pihenőidő kivételére kényszeríti a közlekedési hatóság.
A következő napokban Európa szerte tartanak hasonló ellenőrzéseket. A buszok mellett átvizsgálják a teherautókat is, de a gyorshajtók és az ittas vezetők sem ússzák meg büntetés nélkül.
Fokozott közúti ellenőrzésre csütörtökön is legalább 100 helyen számíthatnak az autósok az országban. Az összehangolt akció itthoni eredménye a jövő hétre várható. Az európai tapasztalatokat pedig február közepére összesítik. A híradót Csutorás Róbert tudósította.
Lebukott a lángvágós banda, a mackósok 9 megyében 21 postát, takarékszövetkezeteket és polgármesteri hivatalokat raboltak ki. Egyikük a börtönben elvégzett egy hegesztő tanfolyamot, majd szabadulása után társaival együtt lángvágóval nyitottak ki a páncélszekrényeket.
A Rába Pordányi Posta volt a 21. közintézmény, amelyet kirabolt a Szabolcsi Társaság. Az akció után Győrből a főváros felé hajtottak, amikor a rendőrök megállították őket. A kocsiból készpénz, cigaretta és lángvágó került elő. A rablókat július óta kereste a rendőrség. Fél év alatt csak nem 17 millió forintot vittek el postákról, polgármesteri hivatalokból és takarékszövetkezetekből. A négy fős banda minden tagja ült már börtönben lopás miatt. A mostani akcióknál egyikük felhasználta az ott tanultakat is. A
szabadlábra helyezését követő 18. napon már megkezdte az újabb sorozat bűncselekmény elkövetését, és érdekesség, hogy az eddig adataink szerint a büntetés végrehajtás alatt egy hegesztő tanfolyamot végzett el.
A rablók lángvágóval nyitották ki a páncélszekrényeket. A vidéki portyák után Budapesten vagy Szabolcs megyében bujkáltak. A négy férfit előzetes letartóztatásba helyezték, akár 8 év szabadságvesztésre is számíthatnak.
Több százan kísérték utolsó útjára Agárdi Gábort, a nemzet színészét a budapesti Farkasréti temetőben. Búcsú beszédében Bozóki András kulturális miniszter azt hangsúlyozta, hogy Agárdi Gábor 70 évnyi tiszta művészetet adott Magyarországnak. A művésztársak nevében Kubik Anna arról beszélt, hogy Agárdi kivételesen sokoldalú művész volt, akinek közelében mindenki igazabbnak és tehetségesebbnek érezte magát. A Kossuth és Jászai díjas kiváló és érdemes művész hosszantartó súlyos betegség után életének 84. évében, január 19-én hunyt el. Ez volt a híradó szerdán. Nézzük még egyszer, miket emeltünk ki a műsorból. A negyedik nap megtalálták az eltűnt magyar Katowicében. A csarnok kivitelezője lehet a tragédia felelőse. Most jön a tizedik. Kilencszer már megakadályozták civilek az M0-ás folytatását. Hány forint egy élet, számolgat a szakmai kollégium, ingyenes legyen a Dankor szűrése. És a mackósok nem látják meg a napvilágot holnap. Előzetesben vannak a lángvágós rablók. A holnapi gyertyaszentelői időjárás jön, aztán sport. Köszönöm a figyelmet, híradó legközelebb 23.30-kor, viszontlátásra.
Jó estét kívánok! Egy sor jó hírünk van, amelyek majd az adás elején elhangzanak, régebbi történetekhez kapcsolódnak, és van egy őrület, egy totál őrület. Egyszer nem akartam elhinni, amikor hallottam, hogy a végrehajtók bármit elvihetnek, ha éppen úri kedvük úgy tartja. A részleteket majd 8 óra után.
Törvénytelenül, gyakran erőszakosan bánik dolgozóival egy sor vállalat, állítják az Estének Porul jár dolgozók. Jó estét kívánok! A szakszervezetek azt állítják, amit látnak majd adásunkban, az a jéghegy csúcsa. Hamarosan fekete lista készül a dolgozók jogaira fittyet hányó munkáltatókról. Aztán megtudhatják, hogy milyen fordulat történt azoknak az árva fiataloknak a sorsában, akiket otthonukból is ki akarnak lakoltatni. Végül kik azok a Lumnitzer nővérek? A rejtélyes kérdésre Bacsó Péter filmrendező válaszol az Estében. 10 órakor várom Önöket.
fél millió néző figyelme minden hétköznap, ez a mi vagyonunk. 2006-ban duplázzuk meg együtt ezt a fél milliót.
Az Este, a Magyar Televízió Pulitzer-díjas magazinja.
Robi 156 T-rotációs kapa 79.990 forintért.
Az ötös lottó eheti főnyereménye 606 millió forint, a hatos lottó főnyereménye 540 millió forint.
Mennyi?
606 millió és 540 millió forint.
Bármikor bejöhet.